A nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a nagy mű, amelyben mindig egy népszerű hazai popkulturális teljesítményről beszélgetünk. Most a tavaly bemutatott Futni mentem című film döbbenetes váratlan sikerét járjuk körül. Herendi Gábor állami támogatás nélkül készült alkotása történelmet írt. Jelenleg a műsor felvételének pillanatában a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar mozifilmje, több mint 730 ezer nézővel. Mindezekről Herendi Gáborral beszélgetek. Ugye ez a film egy cseh nagy sikerű vígjátéknak a remake-je, ott 1,5 millió embert ért el ez a film Csehországba. Tegyük hozzá, ott egészen más hagyományai vannak a cseh filmeknek, tehát ott a saját gyártású filmeket nagyon nagy számban nézik meg. A producerek beleszerettek ebbe a filmbe, a filmintézet mind erre nemet mondott több körben, és akkor kerestek meg téged, hogy legyél te ennek a rendezője, aki szintén nemet mondtál először. Mi bajod volt a filmmel, vagy a filmtervel?
Igazából ugye rögtön megnéztem az eredeti filmet, és egyrészt nagyon szegényesen van megcsinálva, és nagyon nem tudtam nevetni rajta. Úgy éreztem, hogy ugye az alapötlet az végül is jó, de olyan kidolgozatlan volt, a karakterek is kidolgozatlanak voltak, szóval én nem éreztem, kicsit döbbenten néztem, hogy tudott ez 1,5 millió embert bevonzani a moziba, és igen, először én erre nemet mondtam.
Határozott nemet, vagy azért olyan nemet, hogy meggyőzhető voltál, vagy annak hitted magad?
Azt hiszem, hogy elég határozott nemet mondtam, de azért azt tudni kell azt a fajta körülményt, hogy én akkor már nagyon kivoltam éhezve, hogy csináljak játékfilmet, mert utoljára 2019-ben forgattam a Toxikomát. Tehát, hogy nem mondom, hogy nem jó időbe talált meg engem ez a feladat. Én mondtam a producereknek, hogy szerintem, hogyha ezt odaadjuk a Divinyi Rékának, akivel én nagyon sokat szoktam együtt dolgozni, és tudom, hogy ennek a műfajnak zsenie, hogyha ő úgy át tudja írni, amilyen elképzelésem nekem lenne, akkor, és hogyha ők ebbe belemennek, akkor lehet róla szó. És nagyon szerencsére nagyon gyorsan erre rábólintottak. Réka is örömmel részt vett a munkába, és úgy kerekedett ki ez a forgatókönyv, ami tényleg én azt gondolom, hogy mérföldekkel jobb az eredetinél.
Miben? Mi volt itt, ami dúsabbá kellett tenni, árnyaltabbá, kidolgozottabbá, hogy a gyenge pontjai eltűnjenek az eredeti verzióval?
Hát szerintem a karakterek sokkal jobban ki vannak dolgozva, mélyebbek, és az, ami igazából a fő tengely ennek a filmnek, egyfajta alapkonfliktus, az nem volt egyáltalán az eredetibe, az, hogy a mamának és a három lányának igen rossz viszonya van. Tehát egy eléggé széthullott családba csöppenünk bele. Szép lassan a történet folyamán kiderül az, hogy az anyuka nem volt nagyon jó anyuka, a szülők nem voltak igazából jó szülők, a legnagyobb lány nevelte föl gyakorlatilag a két kisebbet, mert az apa nagyon szeretett utazni, csavarogni a világba, a mama meg mindig rohant vele. És ezáltal mind a három lányban van tüske az anyjuk irányában.
Ez miért volt fontos, hogy kidomborodjon a filmben?
Hát mert hogy szerettem volna, hogy tényleg legyen valami mélysége, és hogy a karakterek egymáshoz való viszonya sokkal árnyaltabb tud lenni, sokkal inkább érthetőek a motivációk, az, hogy miért nem akarnak részt venni ugye a mama kérésére ebbe a maraton lefutásába. Tehát, hogy minden konfliktusnak sokkal jobban megágyazott ez a háttértörténet.
Az nem tette téged bizonytalanabbá, hogy azért te jobbára saját kútfőből készítettél filmeket. A saját gyerekeid voltak ezek a filmek. Most egy remake-et kellett a mozivászonra tenni.
Hát én hamar túltettem magam rajta, mert ez egy nagyon bevett szokás remake-eket csinálni. Én tökre megértettem, hogy a producerek, Kárpáti Gyuri és Berta Balázs így érezték magukat biztonságban. Tehát, hogy ők nagyon sok pénzt kockáztattak, és ez ennek igazából különben a kereskedelmi térvés területen hagyománya van.
Azt mondod, hogy nagyon sokat kockáztattak a producerek. Mi mindent? Volt egy olyan félmondata egyiküknek, hogy tulajdonképpen a lakásukat is elveszhetik, ha ez nem sikeredik. Ez költői túlzás, vagy tényleg vabankra játszottak?
Nem nagyon tudok anyagi hátterekről, elnézést, én tényleg csak rendezője voltam ennek a dolognak, de hát azért ez nem az a kategória, az a nagyon low budget kategória, amelyeket mondjuk egy művészfilmek meg lehet csinálni. Tehát, hogy nincs mese egy vígjáték, az az amerikai vígjátékokkal, meg a külföldi filmekkel versenyez a multiplex mozikban. Tehát, hogy nem lehetett annyira szegényes ennek a filmnek a kiállítása, tehát azért ez több százmillió forintos büdzsével rendelkezik a Futni mentem.
Azt mondtad a korábbi évekre utalva, mert hogy említetted, hogy már nagyon ki voltál éhezve, és 19 óta nem csináltál filmet, hogy már ott tartottál, hogy visszamész fogorvosnak. Ez egy olyan hangzatos kijelentés volt, amit sokszor mond az ember, vagy tényleg elgondolkodtál rajta?
Tényleg elgondolkodtam rajta, mert hát pszichésen nagyon megviselt az, hogy egy olyan felfelé ívelő karrier lett ketté törve, azért elkészült a Kincsem, ami nagyon nagy siker volt, utána Valami Amerika 3 szintén azért nézőszámban elképesztő siker, utána végre csináltam egy olyan drámát, amire nagyon régóta vártam, a Toxikoma, és az is igazából nagy közönség siker lett, tehát egy olyan menetelésem volt, ami egyértelműen azt mutatta, hogy itt még komoly dolgokra lesz lehetőségem, és akkor gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra el lettek zárva előlem a pénzcsapok.
Most a filmintézetre gondolsz.
Igen.
Sokat pályáztál?
Sokat pályáztam.
Ugyanolyan lelkesedéssel? Tehát az a típus vagy, aki fel tudja gyűrni az ingúját, és 10-szer is azt mondja, hogy hát ha most, vagy egyre frusztráltabban, dühöttebben és görcsösebben próbálkozik az ember?
Hát biztos, hogy volt bennem frusztráltság, de meg ugye ezek a pályázatok mindig annyira ilyen buta indokokkal lettek elutasítva, hogy azért nekem egyre inkább világossá vált, hogy ezek nem arról szólnak, hogy én nem jó forgatókönyvet adok be, vagy nem olyan témába akarok filmet csinálni, ami nekik tetsző lenne.
Mondasz egy példát, ami mondjuk számodra a legmulatságosabb érv, amivel elutasították?
Hát mondjuk nekem ez a legnagyobb szívfájdalma, az a Máté Péter életrajzi film, ami azt gondolom, hogy egy hiánypótló dolog, és nagyon szemmel láthatólag ugye a jelenlegi példa is mutatja, hogy a zenés filmek azért nagyon nagy érdeklődéssel tartnak számon, és Máté Péternek elképesztő érdekes volt az élete, és tudni kell róla, hogy szívbeteg volt, ami már gyerekkorában kiderült, és az orvosok azt mondták, hogy nem tudják, hogy meddig lehet ezzel együtt élni, és ő ezt tudta, és ezért úgy élt, hogy két végéről égette a gyertyát. Nagy hódolója volt a női nemnek, tényleg komoly alkoholfogyasztó volt, és hogy egy olyan indokot kaptam, hogy Máté Péter egy ikon, akit nem lehet úgy bemutatni, mint aki csajozik és alkoholista. Hát most erre nem tudok mit válaszolni, akkor a Freddie Mercury-t se szabad úgy bemutatni, hogy meleg. Azért ez anyagilag se nagyon előnyös, hogy az ember nem tud évekig dolgozni, és csak éli föl a tartalékait, és fogorvosként azért elég jól lehetett keresni, és hát annyi lépést tettem, hogy az orvosi kamara elnökét megkérdeztem, hogy milyen lehetőségeim vannak, és mint kiderült, abszolút egy évig kellett volna egy fogorvos mellett dolgozni, hogy visszakapjam gyakorlatilag azt a jogosítványt, hogy én akkor önálló fogorvosként. Tehát, hogy ez simán megoldható lett volna. Hát aztán elgondolkoztam, és akkor ilyen kudarcnak éltem volna meg, hogy most visszatérni egy ilyen karrier után, és akkor így bíztam benne, hogy azért majd jönnek jobb idők, és akkor azért jött kereskedelmi tévén,
sorozat.
Igen. Tehát aztán úgy végül is lettek munkáim, a reklámfilmeket azt azért a mai napig csinálom, úgyhogy tényleg fölmerül, de azért nem igazi komolysága nem volt ennek a dolognak.
Igaz lelkedre, a Futni mentem kapcsán. Te azért azt nem érezted, hogy ez lesz a rendszerváltás utáni magyar filmtörténet legnézettebb filmje, ugye?
Azt nem gondoltam, tényleg. Tényleg, amikor úgy készítettük, azt meg szoktam érezni, hogy ez sikerre van ítélve, vagy nem, és azt éreztem, hogy nagyon egybe van, és hogy nagyon jó a castingja, iszonyú helyesek benne a színészek, tehát én tényleg azt úgy gondoltam, hogy ez siker lesz, de ezt a nézőszámot nem mertem volna megtippelni.
Ha elét teszek, akkor egy papírt egy borítékba lezárjuk, mennyit mertél volna ráírni?
De ezt megcsináltuk.
Megcsináltad?
Mi betettünk egy borítékba, most elárulom a producereknek, mert még nem nyitottuk ki ezt a borítékot. Én 394 ezeret írtam be, ami nagyon nagy pofátlanság volt, de azt gondoltam, hogy most nem érdekel. Nagy mellényem lesz, és én ennyit tettem be a borítékba, ami akkor is, mert azért ebbe az időszak, most már évek óta az a helyzet, hogyha ilyen százezes nézőszámot elér egy film, azt már abszolút sikerként könyveljük el. Kicsit eltűntek a mozinézők, és, de akkor se gondoltam ezt a volument.
Hát majdnem a dupláját sikerült a moziba abszolválni. Ez egészen elképesztő szám. Mikor érezted azt, engem ha már a siker, miben létét és kulcsát kutatjuk ebben a műsorban, mikor érezted azt alkotóként, hogy hello, itt valami nagyon komoly dolog van, kezd kicsúszni a szó jó értelmében az irányítás a kezemből.
Az első hétvége utáni kommenteknél éreztem, mert visszajött ugyanaz a feeling, ami a Kincsemnél, meg úgy a Valami Amerikánál, amikor a kommentekből látod, hogy mennyire rajonganak érte, és hogy oda van írva, hogy többször nézős, és ez nagyon-nagyon sokszor fölmerült a Futni Mentemnél, és ilyen nézőszámot tényleg úgy lehet elérni, hogy annyira, hogy tipikusan elindul egy ilyen mozgalom, hogy anya, gyere, nézd ezt meg velem, mert nagyon jól fog szórakozni, lányom, gyere velem, mert ez egy nagyon jó közös program lesz, tehát, hogy elkezdték vinni egymást a családtagok, és ez biztos, hogy így van, nagyon-nagyon sok ilyen visszajelzés jött, hogy nagyon sokan kétszer-háromszor is megnézték, egyszerűen azért, mert meg akarták mutatni a család többi tagjának.
Nem is a pénz érdekel elsősorban, inkább a körülmények és az abból való kimenekülés, hogy ugye 20 nap alatt készült el ez a film, igen. 20 napig forgott.
Igen.
Ha olyan lehetőséged van, ami optimális, amit te szíved szerint megálmodtál volna egy ilyen filmhez, akkor hány napig forgatod?
A duplája egyértelműen. Tehát 40. Azért ma általában ilyen 40 napig egy film forog. Ez egy jó közelítés, ez a napi 4 perc hasznos anyag, és itt nagyon gyakran 8 és 10 perceket kellett csinálnom.
Ehhez mi kell? Iszonyatos fókuszáltság, szervezés, vagy leginkább szerencse? Ne essen az esély, ne sérüljön meg senki, ne betegedjen meg, minden patent legyen.
Nagyon-nagyon pontos előkészítés. Nekem nagyon-nagyon kellett tudnom, hogy mit akarok, tehát szinte fejbe össze kell vágni, hogy ne az a fajta módszer legyen, hogy mindent mindenhonnan fölveszünk, és majd a vágóasztalon eldől, hogy melyik a legjobb. Tehát, hogy tényleg a legkevésbé vegyünk felesleges dolgokat föl. És hát szerencse is, de azt az elején elhatároztuk, és így megegyeztünk, hogy ha fúj, ha esik, ha vihar, akkor is forgatunk. Azért ma már olyanok az eszközök, hogy be lehet csomagolni őket, tehát még esőbe is lehet forgatni, és ugye lám az egyik jelenet, ami eszünkben nem volt, hogy esőbe legyen, amikor ellopják a táskáját a mamának egy biciklis tolvaj, ott esett az eső nagyon, és akkor semmi, 2 perc alatt beleírtunk egy mondatot, hogy úristen, esőbe fogunk futni, megbeszéltük, hogy nem hagyunk ki egy edzést sem, és ezzel meg lett oldva, és így visszanézve azt gondolom, hogy tök jó hangulatot csinált annak a jelenetnek, hogy esőbe tudtuk forgatni.
Ha egy szekér deréknyi pénz áll rendelkezésre, ez egy nagyon más film?
Nem. Most már úgy azt mondom, hogy nem. Valószínűleg jobban kidolgozott, de hát így nagyon nehéz utólag, mert tényleg én is szeretem, és úgy azt gondolom, hogy lehet, hogy jót tett ennek a filmnek az, hogy hogy ilyen így nagyon össze kellett kapni magunkat.
Szerintem az egyik legkreatívabb segéderő az a Csak azért is.
Biztos vagyok benne, hogy a motiváció az nagyon segített, hogy most megmutatjuk, hogy nagyon kassz, és ez az egész csapatra ráragadt. Tehát ez nem csak én voltam, hanem mindenki, a színészek, és borzasztó élvezettel csináltuk, és tényleg hát hála a színészeknek, mert annyira profik voltak, hogy miattuk nem nagyon kellett egy-két csapónál többet felvenni, tehát nem küzdöttünk senkivel, mindenki karakterbe volt. Valahogy mindenki érezte ennek a súlyát, hogy itt most teljesíteni kell, és azonnal.
Te a castingra hatalmas nagy hangsúlyt helyezel. Részben ott azt szoktad mondani, hogy nagyon sok minden eldől. Tehát jó kell castingolni, jó kell kiválasztani a színészeket. Udvaros Dorottya szinte a kezdetektől megvolt, ugye? Igen, ami elmondható, engem ez mindig érdekel ilyen háttértörténet formájában, hogy miképp működött a kiválasztás. Tehát ki volt meg, nem tudom én, másodiknak, ki volt a legegyértelműbb udvaros után, ki volt meg legkésőbb a szereplők közül?
Hát igen, Dorottya az adott volt, tehát hogy őt abszolút egyértelműen gondoltunk a főszerepre. Nagyon sok jó színész van, és én azt hiszem nagyon sokakat megnéztem, és hát már így sorrendiséget nem mernék mondani. Valahogy úgy egyszer a Lovasrozi Tenkiréka az nekem nagyon egyértelmű volt a casting után. A Trilbeával dolgoztam a Valami Amerika sorozatban, tehát ő is eléggé adott volt. Én éreztem, hogy ő nagyon jó lesz a legkisebb lánynak. Aki nagy kérdőjel volt, hát a Bányai Kelemen Barnát, azt a Toxikómából imádom, és úgy gondolom, hogy mindent el tud játszani. És érdekes, ugye, hogy azért itt nem voltam egyedül döntési helyzetben, mert a producerek nagyon szerették volna, lévén nincs sok pénz a marketingre, hogy olyan arcok legyenek, akik nagyon jól eladhatóak. És például a Barna az egy ilyen kérdőjeles dolog volt, mert azért ő nem annyira ismert.
Lehet, hogy a producerek el tudtak volna képzelni más fajta
Igen, de aztán szerencsére ragaszkodtam hozzá, és ők is jó fejek voltak, hogy mondták, hogy oké, úgyis sok ismert arc van, hát nem olyan baj, hogy van benne egy-két kevésbé ismert, azt hiszem, most már azért a Barnát is eléggé ismerik. És akkor a Csányi Sanyi volt a nagy kérdőjel, akit különben a producerek nagyon szerettek volna, mert hogy ez mennyire izgalmas üzenet, hogy 14 éve nem volt, azt hiszem, filmvásznon, és hát a Sanyi először nagyon elzárkozott, hogy nem, hogy minden romkomnak ő volt a főszereplője annó, és annyira szeretne ebből a skatujából kikerülni. És akkor fondorlatos módon a Rékának, Tenki Rékának, aki, ugye, a aki a felesége, oda, hogy megkértük, hogy adja oda a forgatókönyvet neki, és próbálja már egy kicsit rádumálni. És akkor elolvasta a forgatókönyvet, és azt hiszem, akkor az nagyon meggyőzte, sőt, mi nagyon nyitottak voltunk arra, mert egy nagyon kreatív srác, és tök jó ötletei voltak a karakteréhez, és akkor persze a Réka is mondta, hogy semmi gond, üljünk le, találjunk ki dolgokat, és akkor így sokkal jobban integrálódott a szerepébe, és tök jó dolgokat hozott tényleg a karakteréhez, úgyhogy akkor ő már nagyon nagy lelkesedéssel jött.
Említetted, hogy rendkívül szoros és feszes volt az egész munkaterv. Volt-e olyan, amikor veszélybe került ennek a eltervezettsége? Tehát amikor azt érezted, hogy te jó Isten, most borulhat minden.
Fú, erre már így nem emlékszem. Hát azért sokszor volt az, hogy nagyon drága játék, ha az ember csúszik. Tehát 12 órás munkanapban dolgozunk, és hát idézőjelbe bünteti a anyagilag a produkciót, hogyha nem tudja ezt a 12 órát betartani, és akkor a stáb tagjai azok plusz pénzeket kapnak. És akkor olyan feszültség bennem volt igazából, mert én ezekre úgy szoktam figyelni, hogy tényleg csináljuk meg mindig a 12 órát, és merem mondani, hogy feszültség volt bennem, de nem nagyon csúsztunk, szóval hogy alig-alig volt, hogy esetleg egy-egy órát megcsúsztunk.
Én egyről tudok, amikor Udvaros Dorottya megsérült futás
igen,
közben.
Igen, az, na hát igen, tehát szóval ilyenek beesnek, hogy szegény elesett ott a maratoni jelenet forgatásakor, de hát tényleg egy rossz szót nem szóltok, mert hang nélkül egy fél órás pihenő után összeszedte magát, és vérzett a keze, és bedagadt a térde, és mégis jött, és csinálta, és forgatott velünk tovább. Tehát ilyen felelősséggel volt mindenki tényleg a film iránt.
Miközben azt hallom, hogy te végtelenül jó kedét árasztottál, és árasztasz, és nyoma nincs kiabálásnak, feszültségnek. Ezt hogy csinálod? Mert belül azért nem babra megy a játék.
Én magam csak ilyen hangulatban tudok dolgozni. Tehát, hogy én ha tudom, hogy a hátam mögött feszültség van, bár ugye a stáb nagy részének az a feladata, hogy engem hermetikusan elzárjon ezektől, és sokszor utólag tudom meg, de hogy akkor nem tudok koncentrálni. Tehát engem nagyon zavar. Én tényleg szeretek könnyedén meg humorizálni menet közben, és erre a stábomban vevők is vannak, úgyhogy mi tényleg nagyon jó kedvel csináltuk ezt az egészet, de az sosem megy a munka kárára.
Te rájöttél-e arra, hogy mitől szólt ez ekkorát? Mi állt itt össze? Mi volt az a megfejthetetlen attribútum, hozzáadott érték, szerencsecsillag, bármi, ami a rendszerváltás utáni legnézettebb filmét tette, a Futni mentemet?
Hát ez, nem tudom, ilyen a puzzle-t próbálom összerakni. Egyrészt azt tényleg nagyon gondolom, hogy régen volt, régóta nem volt olyan típusú, könnyedebb magyar film, amire úgy be lehet menni szórakozni. Azt is gondolom, hogy nagyon-nagyon leterhelt mindenki pszichésen, munkailag, minden szempontból, és nincs lehetőségük az embereknek kikapcsolódni, és ez tényleg egy igazi másfél órás kikapcsolódást tudott nyújtani. Van ebben a filmben egy ilyen rendkívül könnyedség, ami hogy úgy az egész gördül. Ezt én is így utólag érzem, amit persze egy kicsit így a színészeknek, biztos van benne a rendezés is, nem akarom tehát hogy biztos én is részese vagyok ennek a dolognak, de hogy valahogy annyira spontán minden benne, és olyan jól gördül a film, és ezért így nagyon hálásak a nézők, olyan hitelesnek.
De Gábor, történt itt bármi máshogy benned, általad, a színészek, mint a többi filmnél, filmednél?
Nem tudom, lehet, hogy nem, de azt lehet, hogy nagyon ki voltam éhezve, tényleg, és az jó, ez olyan, de azt szoktam látni, iszonyan szeretek teniszezni, most már padelezni, most ez az őrület van, és akkor nem játszom 3 hétig, mert nincs időm elmenni, és akkor végre kiszabadulok a pályára, és sokkal jobban megy. Nem tudom miért. Hogy valahogy ezt érzem a filmnél is, hogy nem jutottam, gyakorlatilag 19-ben forgattam utoljára, tehát 5 éve nem csináltam játékfilmet, és úgy minden energiámat rászabadítottam erre a dologra, és borzasztóan élveztem. Ennyi.
Megváltozott körülötted azóta bármilyen tekintetben is a levegő? Irigyelnek, jobban keresik a kegyeidet, megint divatba jöttél, gyakrabban csörög a telefonod. Te ezt hogy érzékeled?
Hát van egy buzz körülöttem, ez tagadhatatlan, rengeteg interjút adtam, és nagyon élvezem, nem, Isten ments, hogy nem panaszkodni, semmilyen szinten nem panaszkodom, mert rengetegen odajönnek az utcán is, tehát hogy most már ilyen azért régebben nem volt, most pont talán a sok interjúnak köszönhetően felismernek, és olyan hálával jönnek oda, hogy ők mennyire imádták ezt, és hogy csak köszönik, és ezek nagyon jó érzés, én nem hiszem, hogy bármivel is megváltoztam, nem is szeretnék megváltozni, de hogy ezek nagyon jól esnek.
Mondok egy példát, kaptatok ugye most egy külön díjat a Futni mentemre, amely filmszemlének az életműdíjas a Tar Béla lett.
Igen.
De hallom, hogy nektek korábban volt egy konfliktusatok, amikor te voltál a filmszemlének az egyik
Igen, és ezért nagyon hülyén sült el, most már akkor most elmondom, mert hogy tényleg én voltam az elnöke a filmszemlének, és én valószínűleg a habitusomból fakadóan egy ilyen kis vérfrissítést akartam a filmszemlébe, és a nyitó filmnek nem a Tarbél a londoni férfiét választottam, mert nagyon hosszú film volt, és ezek mindig nagyon hosszú filmek, mert életműdíjakat, vagy mindig nagyon hosszú a filmszemle megnyitója, mert életműdíjakat adunk át, meg laudációk vannak, nem tudom, és nem akartam, hogy ilyen 4-5 órás maratoni dolog legyen, és akkor valamilyen rövidebb, tempósabb filmet képzeltem, és Béla nagyon-nagyon megharagudott rám, és ezt a filmszemlén el akartam mesélni, és csak az volt a lényege, hogy ma már tudom, hogy a Bélának igaza volt, mert nem lehet egy Cannes versenyben lévő film nem azzal megnyitni a filmszemlét, és én ott különben bocsánatot akartam nyilvánosra kérni, de a lányos zavaromba ez a vége lemaradt. Csak
arról nem tudtad elmondani?
Nem, csak arról szólt az egész, hogy megint fölhoztam ezt az egész történetet, pedig azóta mi Bélával beszéltünk, és
ezt
már
röhög... kérdezni.
Nem, nagyon tök jóba vagyunk, és már röhögünk ezen az egészen, de akkor az engem megkínzott kétségtel.
Megkínzott?
Hát megkínzott, mert nekem olyan érzés, tehát az, hogy most én lett, tehát felkértek a filmszemle elnökének, ez volt az első olyan erős jel, hogy be vagyok fogadva a filmszakmába.
Én addig
nekem frusztrációim voltak ezzel kapcsolatban, és akkor erre azt mondtam, és akkor én ezt nagyon jól szerettem volna csinálni, és elbénáztam. Az elejét mindenképpen, a vége aztán jól sikerült, de és ez olyan látványos volt ez a konfliktus, mert hogy a Bélának jó kapcsolatai révén
népszabadság,
de a címoldalon egy olyan óriási cikk, hogy én mekkora Baldóver vagyok, de mondom, hogy ezt aztán rendeztük, de hogy én ezt így nagyon megkínlódtam, ezt az egész dolgot, de hát... Szóval ma már tudom, hogy végül is tök igaza volt, ez is egy kicsit az én outsiderségemet bizonyította.
Te mondd, pláne a futni mentem után, már ez a kívülállás érzés réges-rég elmúlt.
Nem, már nincs, de hogy is már nincs. Nincs.
Elégtétel, ha van ez a szó, ha létezik, az úgy, amikor úgy megláttad a számot, meg azt, hogy most már megdöntötte a miniszter félrelép rekordját is. Volt benned?
Volt, igen. Ez egy nagyon, nagyon jó, hát most nem... Ez a legkevésbé érdekes része, de igen, ez egy elégtétel, hogy lám-lám, hanyagolva voltam, vagyok, és hogy mégiscsak sikerült összehozni egy ilyen filmet, köszönet különben a producereknek, és hogy egy ekkora durranás lett, hát most ez tagadhatatlan, nagyon élvezem.
Nagyon élvezed.
Igen.
Te látod, ha már ez a műsor sokszor a siker hatásmechanizmusát összetevőit próbálja megtalálni, hogy milyen nüanszokon múlik sok minden. Tehát ha te akkor nem vagy éhes, ha akkor nem tudnak téged meggyőzni, ha elvisz a hiúság és azt mondod, hogy van nekem éppen elég filmtervem, vagy megcsinálom, kivárom, az az enyém, azon én dolgoztam, az az én verejtékem munkája, megcsinálja ezt, más is biztos, hogy siker lesz, akkor nincs ez a film, vagy nem ilyen.
Ezt tudod, hogy hányszor átgondoltam? Ugyanez, amiket most így felsorolgattál, hogy milyen, tényleg milyen apróságokon múlik, és bárhol elcsúszott volna. Tehát én ezeken mind gondolkoztam, hogy szabad egy remake-et megcsinálni? Hát azért nekem olyan filmjeim voltak, azok mind saját projektek voltak. És akkor úgy átgondoltam, hát végül is, ha jó lenne a forgatókönyv, az action, hát hány remake kész? Az amerikai filmeknek a döntő többsége az remake.
Te mondd, és hogyha választhatnál a között, hogy ez egy nem tudom hány milliárdos produkció legyen, minden a kedved szerint alakul a forgatás, az előkészítés során, de mondjuk nem hoz ekkora nézőszámot, nem fog csúcsot dönteni, nem ez kerül be az aranykönyvekbe, mint a legnézettebb film, vagy megmarad ez a státusz, és te vagy a legnézettebb rendszerváltás utáni filmrendezője, de ugyanilyen szerény költségvetésből készül, akkor melyiket választottad?
Hát volna? Egyértelműen ezt, a szerény költségvetésből ilyen nagy siker. Hát de figyelj, ez az elégtétel részéhez, ez is azért hozzátartozott, hogy lám-lám, ilyen kevés pénzből, ilyen körülmények között is tudtunk olyan filmet csinálni, amit nagyon-nagyon szeret a nép. Hát azért ez egy nagyon na, klassz dolog.
Elismerés, jóvátétel, gesztusok formájában, olyan részről, vagy olyan oldalról, ahonnan nem feltétlenül vártad volna korábban, vagy aki felé szerettél volna bizonyítani, érkezett-e?
Nem, semmi.
Semmi?
Az ég egy világon semmi.
Azt még várod?
Nem, de hogy is, nem, mert illúziókat nem kergetek. Nem.
Ha jól tudom, készültök a folytatásra.
Nem, azt szeretném pontosítani, tehát fölmerült, és tényleg nézőigény volt nagyon rá, érthető módon nagyon szeretik ezeket a karaktereket, és elkezdtünk gondolkozni rajta, de most nem, mert hogy az már talán napvilágot látott, hogy a producerek voltak olyan jó fejek, hogy egy új filmbe forgatják vissza az ezen keresett jövedelmüket, és készítünk egy újabb filmet, ez is remake, de nem baj, mert Réka, a Divinyi Réka ezt is nagyon jól felpimpelte, és egy nagyon helyes, zsánerében nagyon hasonló különben, mint a Futni mentem. Ez is inkább nőkről szól, de egy rendkívül jó hangulatú, vicces, szerethető mozi lesz.
De lehet még folytatása a Futni mentemnek?
Nincs kizárva. Gondolkozunk rajta, már úgy ötleteltünk is egyet, de most így nincs napi renden.
Te és nem félsz, hogy most nem telt el 5 év két film között, nem leszel annyira éhes? Hát, ha ez majd esetleg nem fog téged ennyire megsokszorozni tehetség vonatkozásában?
Nem félek egyáltalán, nekem ez a heroin, imádok forgatni, és boldogan csinálnék minden évben filmet, én azt hiszem, mindig oda teszem magam.
Hát tedd oda akkor, még sokszor. Jó, hogy itt voltál, és gratulálok ezeket a szép számokat.
Köszönöm szépen.
Herendi Gábor után jöjjön Báron György, Balázs Béla Díjas filmesztét, a filmkritikus, akivel megpróbáljuk megfejteni a Futni mentem váratlan sikerének okait. Azt írtad, hogy a Futni mentem egy női film, és a férfiak mellékszereplők. Nőknek szól, vagy nőkről szól?
Úgy gondolom, mindenkinek szól, azért, mert egy film női film, az nem azt jelenti, hogy nők nézzék meg, hanem ennek a történetnek a középpontjában 4 nő van, ugye egy mama és 3 nővér, ha valaki véletlenül nem látta volna, és az ő problémáikról szól. Tehát az ő életük van valamilyen módon kidolgozva a forgatókönyvben, róluk tudunk meg sokat, az ő helyzetükről, családjukról. Tulajdonképpen ez az egész történet, ami elkezdődik ezzel az őrülettel, hogy meghal a papa, pontosan az Udvaros Dorottyának a férje.
Csúlya Imre,
igen, és hát akkor ugye kitalálják, hogy a hamvait, mert ez még nem sikerült a bakancs listájáról ezt kihúznia, ezt teljesítenie, a hamvaival együtt lefutják a maratont. Az ötlet egyáltalán nem új, mert benne van egy cseh filmben, ami egy nagyon nagy siker volt, tehát ott már a nő a cím, megvan egyébként a nő szó a címben is, a nők ha futnak. Ez a címe, kutyarossz film egyébként.
Mitől el kell rossz? Mondjam.
Az? Hát attól, amitől a Futni mentem, jó. Szóval szinte iskolai feladat lehetne, hogy megnézni a különbségeket, összehasonlítani, hogy az egyiknél kidolgozottak a sorsok. Van mindegyiknek háttere, van mindegyiknek egy nagyon jellegzetes és reális problémája az életben, amit valamennyire éppen ez a futás old fel, vagy old meg. Ugyanez nincs meg a csehben, és abban nagyon sok, hogy mondjam, csak buta poén van. Ha tetszik, öv alatti poén, alantas poén, amit ebben a műfajban nagyon nehéz elkerülni. Itt a Futni mentemnél az eseteknek a legnagyobb részében sikerült elkerülni, abban nagyon rosszak a dialógusok, ebben kifejezetten jók a dialógusok, ami azért ritka, mert a magyar filmeknek az egyik legnagyobb hátránya, hogy nem igazán életteliek a dialógusok.
Te azt írtad, hogy Dorina karaktere, tehát a Tenki Réka által megformált karakter a legkevésbé átgondolt. Mi hiányzott a többihez képest?
Az is nagyon jó karakter, tehát semmi baj nincs vele, csak hát ugye neki van egy háttere, az, hogy az ő szülei, azok hármójuk szülei, azok ez kiderül, hogy kicsit elhanyagolták a gyerekeket, és miután ő jóval idősebb volt, ő a legidősebb nővér a háromból, tehát igazából, hát ez gyakori egy ilyen családban, rájuk hagyták, illetve ő ráhagyták. Tehát ő volt egy kicsit az anyapótlék, és ettől valamilyen módon ő óckodik mindenfajta komolyabb kapcsolat, attól, és belemenekül a munkába. Tehát egy ilyen szigorú workaholic lesz, tehát munkamániás lesz, mint ügyvédnő, és ott abban akar mindent kiteljesíteni, szemben a, mondjuk a húgával, aki azért inkább családcentrikus, bár neki is van egy, a lovasrot játszott a húgával, bár neki is van egy nagyon komoly élete szakemberként, hiszen sikeres meseíró. Na most ebben én úgy éreztem, hogy ebben a figurában egy picit több lett volna a Tenkirék a figurájában, hogyha látunk egy átváltozást, tehát hogy egy ilyen szigorú, kicsit kiszáradt már a vénlányságban majdnem beletörődő idősebb nővér kivirágzik egyszerre ennek a hatására.
Nem volt metamorfózis, ha jól sejtem, te igen, ezt hiányoltad.
Igen, egy picit. Ugye én azt hoztam fel példának, hát mindjárt ismerjük a kaktuszvirágát az Ingrid Bergmannal. Ugye az is egy ilyen klasszikus, viszonylag könnyű romantikus film, romkom akár. És hát ugye abban látjuk, hogy mennyi potencia van egy ilyenben. Itt viszont a Tenkiréka nem tűnt igazából idősebbnek sokkal a húgainál. Tehát nem egy ilyen anyapótléknak tűnt, aki most már beletörődött abba, hogy ő mindig nagynéni, ugye ez egy típus a nagynéni, aki a húga gyerekeiben éli ki az anyai ösztöneit. De most ebben egy picit hiányoztam, de sikerült kiemelni, azt a két sort a kritikámból, teljesen igazad van, amiben megfogalmaztam bizonyos kifogásokat.
Mert ezt leszámítva te nagyon meg voltál elégedve.
Igen, meg is lepett, hogy ennyire meg vagyok elégedve, mert finoman szólva, az ilyen típusú filmeknek általában azért mondjuk, hogy nem én vagyok a célközönsége.
Mi tehát volt, amit téged ennyire elbűvölt?
Hát először is az, hogy láttam. Ezt most komolyan mondom.
Tehát az nagy szó.
Hát ez azzal kezdődött, igen, mert az egyik producer, aki egy kiváló barátom, a Kárpáti Gyuri, azt mondta, hogy menjek el megnézni. Én nem szeretem a pláza bemutatókat, mert abból két dolgot nem szeret. Régen szerettem a bemutatókat, most már azért nem szeretem a pláza bemutatót, mert nem szeretem a plázát, és nem szeretem a bemutatót, mert olyan kicsit divat bemutatókba ment át, de hát mondtam neki, hogy persze, megnézem. Jó, gondoltam, megye fene, megint lesz egy valami, ha nem nagyon kellemetlen, akkor nagy baj nincs. És valahogy elragadott a dolog, és hát akkor ugye odajött a végén a producer, és kérdezte, hogy mit gondolok. És azt mondtam neki, hogy figyelj, mondom, szerintem az első héten 100 000 néző, azt hittem baromi nagyot mondok, tehát ugye kiderült, hogy nem, rám nézett az, hogy a, hát 150 000 kéne, hogy a pénzünknél legyünk, mondom, jó, lehet, hogy...
Már összesen, meg... vagy az első héten?
Nem, azt mondta, hogy 150 után már nem fizettek rá, tehát kevésbe került ez a film.
Nagyon-nagyon kevésbe.
Ahhoz képest, hogy mennyibe kerülnek ezek a filmek, tehát a többi hasonló filmhez képest, és azt mondtam, hogy szerintem ez teljesen rendben van ez a film, engem is. Engem elragadott, végig élveztem, ami mondom, azért ritkaság, mert azért általában nem ezek azok a típusú filmek.
De mivel ragadott el akkor mégis? Ha láttál már nagyon sok olyat, amelyik nem ragadott el.
Azzal ragadott el, hogy nem rontották el. Ezt, ha kifejtetem, akkor azt mondom, hogy rengeteg csapda van egy ilyen filmnél. Ez egy úgynevezett romkom, romantikus komédia. Na most ennek megvannak a maga szabályai, amit például Amerikában elég jól tudnak csinálni. Fantasztikus színészekkel, ugye a Richard Gere-rel és a többiekkel, tehát megvannak hozzá a sztárok, nem azért, mint ezek jobb színészek lennének, mint a magyar színészek.
Nem jobbak?
Nem. Nem, miért? Egyáltalán nem jobbak. Itt ebben kitűnő szín, már is jó,
nem is kérdés, csak vannak. Hogy azért erősítsük meg, hogy az nem. Itteni felhozatal semmivel sem marad el virtuózitás, technikai tudás, karizma tekintetében, mint egy hollywoodi sztár.
Hát karizma tekintetében annyiban marad el, hogy a sztárok sztároltak Amerikában, és ha belépnek a vászonra, már ettől olyan karizmájuk van, amit egy magyar színész, ha a világ legnagyobb színésze, akkor sem tud elérni. Hát ők igazi celebek a nagyvilágban. Hát ezt sajnos magyar színészről nem nagyon lehet elmondani, kis ország, kis nyelv, de hát ettől még nekünk nagyszerű színészeink vannak. Tehát egyrészt jó a szereposztás, másrészt ezt nagyon könnyű elrontani azzal, hogy belecsúszni valami kicsit övalattiba, alantasságba, idétlen jópofáskodásba. Általában az ilyen hasonló magyar filmek, azok valahogy mindig egy picit elszúrják, picit megpróbálnak elmenni egy olyan közönség elvárás felé, ami már indokolatlan.
Itt nem láttál aránytalanságot?
Nem. Nem, ez, mondom, a legnagyobb erénye az, hogy ez nagyon rendesen meg lett csinálva, ez egy picit olyan, ez nem csoda egyébként, illetve lehet csoda, ez egy picit olyan, mint egy adott recept. Ugye hát vannak nagy művészek, akik nem a recept alapján csinálnak filmeket, de az ilyen típusú filmeknek azért van egy receptjük. Na most onnantól a séf ízlésén múlik.
A séf Herendi Gábor ez itt, esetben.
Hát együtt van, ez egy konyha. Vannak ugye séfek, vannak kukták, stb. Tehát itt nyilván, de mindenképpen az ízlésen múlik, hogy mi az a csipetnyi dolog, amit még bele lehet rakni, és ha ez nincs benne, akkor hiányzik. Ha kicsit több van benne, akkor önthetjük ki az egészet, vagy legalábbis nem nagyon fog ízleni, bár udvariasak leszünk az asztalnál. De ez itt nem éreztem. Itt azt éreztem, hogy végig, mindig féltem, hogy bele mennek valamilyen csapda, hogy most ez az a pillanat, amikor egy gyengébb rendező, vagy egy gyengébb stáb most szúrná el ezt a dolgot. És akkor örömmel konstatáltam, hogy nem, tehát nem túl zavaró és soka zene, nem túl idétlenek a dialógusok, tehát minden ott van pontosan a helyén, tehát igazából egy jó kompozíciót raktak elém ebben a maga műfajában, ami nálunk nagy ritkaság.
Azt mondtad, hogy 150 ezer, ugye? 100 fölött lesz, mondtad te, tehát mondtál
igen,
egy számot.
Igen, hát nagyot akartam mondani, bocsánat.
Ehhez képest 700 fölött van.
Igen.
Te ezt mivel magyarázod?
Itt ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye, mert azt az általános kérdést teszed, hogy mi a siker titka. Na most hát erre ugye mindig Hollywoodban azt mondják, hogy ha erre valaki tudná a választ, akkor holnaptól aláírunk vele egy 1 millió dolláros szerződést.
Mondok egy megoldó képletet, jó? Amit olvastam.
Na.
Nagyon jókor jött ki, mondta ezt hiszem Herendi Gábor is, kicsit vagy nagyon depressziósak az emberek, elegük van mindebből, nagyon rég láttak igen jó magyar romantikus végjátékot, és valahogy találkozott a kettő.
Ez mindig az valószínűleg. Tehát utólag mindig könnyű megmagyarázni, hogy miért sikeres. Én alapvetően azért úgy gondolom, hogy azért sikeres, mert ez tényleg rendben van és jó, de abban igazad van, hogy ez általában nem feltétlenül elég a sikerhez, pláne egy ennyire átütő sikerhez. Itt most amúgy is egy ilyen hullámot látunk, egy feljövő hullámot, mert azt megszoktuk, hogy a nagyon kis költségvetésű, többnyire állami támogatás nélkül, vagy egészen minimális állami támogatásból készült fiatalok, értékes filmjei, azok bejárják a maguk útját a fesztiválokon, viszonylag például a Fekete Pont tisztes sikereket is aratnak, tehát ott is 100 000-es nézőszámról beszélhetünk, ahol már nyereséges is. Tehát ez eddig rendben volt, de ugyanakkor nem nagyon voltak valóban ilyen típusú filmek mostanában a mozikban, ami elkészült, hát azok a nagy milliárdos állami gicsek, amire ugye mindenki legyintett. És...
Nincs-e a kettőnek köze egymáshoz? Nevezetesen ez a saját megoldóképletem, hogy abban, hogy egy rendkívül szimpatikus és rokonszenves kezdeményezés nyomán kijön egy szerethető, értékelhető színvonalas film, az emberek valami fajta, azt mondom, hogy szimpátia tüntetésbe fognak, de valami fajta demonstratív jelleget is ölt az, hogy a kicsinek a szívvel készültet, támogatjuk, oda megyünk, megnézzük, hiszen ezt tudjuk szeretni. Ellentétben azzal, ami nagyon nagy költségvetésből készült, de nem ájuldozik tőle az átlagember feltétlen, hisz ezen számoknak csak a töredéket képes hozni.
Igen, ezen én is sokat gondolkodtam, hogy lehet-e ez mögötte. De én azt gondolom, hogy az átlagnéző, és azért itt most már 700 ezer nézőről van szó, az nézi a filmet, és nem törődik vele, egyébként igaza van, hogy mennyiből készült, kitől kapta a támogatást.
De te biztos vagy? Ebben a polarizált országban a közélet oly mértékben határozza meg sokszor még az értékválasztásainkat is, vagy a kultúrafogyasztási szokásainkat is, hogy én azért élek a gyanúperrel, hogy ez egy forgatónyomaték, vagy egy fontos szempont a döntések meghozatalakor.
Lehet, hogy egy szempont, de 2 hét múlva jött ki a Demién film, Ahogyan tudnék élni nélküled, ami hát busás állami támogatásból készült, és elég komoly állami promóció is övezte, és az is, tehát ott az is majdnem ekkora nézőszámot
ért. Fejfej mellett haladtak.
Nagyjából, igen. Én nem azt mondom, hogy egyformán, nekem egyformán tetszik ez a két film, de az pedig éppen egy ellenpélda arra, hogy ott nem lehet azt mondani, hogy azért, mert a rendszeren kívül készült. Utána pedig jött egy film, ami ebből a szempontból köztes, de egy nagyon érdekes film, a Lakos Nórának a Véletlenül írtam egy könyvet, ami egy úgynevezett családi film, ifjúsági filmnek is mondják, ami szintén egy olyan műfaj, amit nem nagyon szoktak igazán jól csinálni, hát azt behozzuk kintről ezeket a különböző bájos kis családi filmeket, és az is nagyon komoly nézőszámot ért el, az egy nagyon kis költségvetésű, de van benne valami nem túl magas állami támogatás is, tehát pont a kettő között van. Én úgy látom, hogy tényleg volt egy ilyen hiány, az a Herendiék érdeme kétség kívül, hogy ezt a hullámot beindították, és a másik két film az már szinte...
Arra ült föl?
Hát nem mondom, hogy szándékosan fölült, jókor jött, hát ugye azért a forgalmazók nem hülyék, tehát mind a karácsony előtt kezdték el ezeket bemutatni. Hát ugye karácsony egy olyan szezon, amikor hát mi a fenét csináljanak a családok, időnként elviszik a gyerekeket moziba, vagy maguk elviszik a barátjukat, barátnőjüket a moziba. Tehát valószínűleg azért is, hogy egyszerre, de hát ez a tipikus esete annak, amikor ha egy kocsma kinyílik az utcába, az elkezd tönkre menni. De ha mellette még kettő kinyílik az utcába, akkor mind a háromnak jól meg. Mert akkor már oda indulnak az emberek.
Csak az előbbi gondolatmenetre egy mondat. Nem azt jelenti természetesen, nem arra utaltam, hogyha valami nagy költségvetésből készült, akkor az eleve elutasításra lel, hanem egész egyszerűen ilyesfajta értékrendbéli különbözőség azért szerintem sokszor előáll a nézők fejében. Ezért is kérdezem, hogy a Futni mentem, és a Hogyan tudnék élni nélkül, ezek szerint, szerinted nem konkurenciája egymásnak, sokkal inkább egymást erősítették?
Ebben teljesen biztos vagyok. Hát a számok ezt mutatják. Hát nem arra van, hogy az egyik elvitt 700 ezer nézőt, és ezért a másikat nem nézték, akkor a másik majdnem ugyanannyit vitt el. És mondom, én még a Lakos Nóra filmét is hozzávenném, ami nem tart ekkora nézőszámnál, de nagyon jól teljesít a mozikban, és annyiból tenném hozzá, hogy ez is egy ilyen, hogy nem csak a széles közönség, azt szokták, nagy közönségfilm, nagyon rossz szó, minden film közönségfilme, vagy megnézi a közönség, vagy nem. De minden esetre én úgy érzem, hogy ez nagyon felerősítette. Hát ebben ugye az utat kétség kívül a Herendi filmje törte.
Nagyon jót mondott Berta Balázs, ugye, aki producere ennek a filmnek, hogy a film felülírt minden olyan szorzószámot és sablont, amiben gondolkodnak a forgalmazók, és ahogy számolnak. Erre te tudsz bármilyen törvényszerűséget, okot mondani? Hogy van az, hogy hirtelennyében egy film, ami kevés pénzből készül, szerelem munka, tulajdonképpen egy kicsit ilyen presztízs film, a rendszerváltás utáni magyar filmtörténet legnézettebb filmjévé válik. Tehát hol van az a, hogy szokták ezt mondani, lélektani pont, vagy fordulópont, amikor mindez átfordul, és már belép az a bizonyos FOMO, így szokták mondani, igen, mostanság. Igen. Tehát egy kicsit ciki nem látni ezt a filmet, igen, mert azt érzi az ember, hogy lemarad valamiről.
Igen, ez nagyon fontos, hogy a filmnél, ezt egyébként magyar filmeknél szokták csinálni, csak az általában hamis, az ilyen úgynevezett magyar közönségfilmeknél, hogy mindig ilyen diadaljelentést tesznek közzé, hogy az első hétvégén ennyi ezer ember látta, amiből a fele ugye nem igaz, mert az ilyen speciális vetítéseken látta, szakmai vetítésen. De ez minden reklámnál jobb, mert az ember pontosan tudja, hogy a reklámot azt fizetik azért, hogy jót mondjanak a filmről, de ahogy elkezdték sokan nézni, tehát ez nyilván ebben van egy lavina effektus, egy önmagát erősítő folyamat. De ugye a kérdésed az, hogy jó, ha már van a lavina, akkor nyilván egyre többen nézik, akkor attól még többen nézik, és attól még többen nézik. De hogy miért indul el a lavina, ugye ez ki lehet-e számítani? Egyrészt nem lehet kiszámítani, másrészt ha már látjuk, akkor már vissza tudjuk fejteni, hogy miért pont ez, és miért nem a hát nem tudom micsoda, most nem akarok olyat mondani, ami szánalmasan rossz volt.
Te, ha megnézed az utóbbi 35 év 10 legnézettebb filmjét, mármint hogy a számokat és az egész sorrendet, meg a listát, abból kiolvasható-e bármi a magyar nézők preferenciáiról, ízléséről, ugye a második ez idő szerint a Hogyan tudnék élni nélkül, a harmadik pedig a Miniszterfélelem.
Igen. Hát nagyon nehéz, mert ezek elég különböző filmek, és akkor még hozzátehetnénk egy pár filmet. Például a Herendinek ugye a Valami Amerikáját, az első részt, ami azért elég sikeres volt.
És ott még van a Kincsem.
A Kincsem, az is Herendi film.
Csinibaba.
Igen, ezek nagyon különböző jellegű és minőségű filmek. Az látszik, hogy Magyarországon furcsa mód, ez valószínűleg valami régi hagyományra nyúlik vissza, általában a vígjátékokat gondolják sikereseknek. Ez tökéletesen különbözik egyébként a hollywoodi filmkészítéstől, ha most megnézed, hogy az Oscarra milyen filmek jöttek szóba, hát azok között igazi vígjáték egy darab sincs. Azok mind vagy drámák, vagy esetleg olyan fekete komédiák, mint az Anora, vagy a Emilia Perez. Tehát kifejezetten ilyen típusú könnyű vígjáték az nem szokott blockbuster lenni Amerikában. Valamiért nálunk azt hiszik, hogy törvényszerűen ennek kell sikeresnek lenni. Lehet, hogy ez egy nagyon mélyre visszanyúló magyar hagyomány, de ez látszik, hogy valamilyen módon ezek vígjátékok. Hát ugye az első hármat mondtuk, az mindegyik az. Ezek romantikus komédiák, van benne zenés is, azok általában mindig gyengébbek, ez a Papa-Pia effektus, vagy a Demiénnél is, mert bele kell szuszakolni. Ebben mi nem vagyunk olyan jók. Tehát ez már majdnem musical, és a musical azért igazából nem.
Ennek mondjuk ellentmond a Hogyan tudnék élni nélküled, ami azért nagyon tartja magát, most jelenleg második.
Ja, így igen, csak azt mondom, hogy azért ott érződik, hogy azért éppen ez a musical esét, vagy hogy belerakni a zenéket, az azért nem mondhatnám, hogy kifejezetten szerencsés ebben, és abban van a zenének egy kármentő szerepe is. Viszont érdekes módon, ugye a miniszter félrelép pedig, ami mostanáig tartotta a E2 belépteig a rekordot, az például egy sikeres angol színdarab, és ez csak azért érdekes, mert amikor indokolták, hogy miért kapott az egyik, és miért nem a másik, tehát a Demién filmnek miért adtak busás támogatást, és miért nem kapott egy huncut fillért se, az egyébként siker Kovács Herendinek, ez a egyébként sikert ígérőnek tűnő filmje, akkor annak tűnt, mert az is. Akkor ugye azt mondták, hogy azért, mert az egyik egy magyar történet, ez pedig egy cseh filmnek a remake-je, és annak nem annak. Hát csak egy picit kellett volna visszanézniük, hogy addig, amíg döntöttek, a legnézettebb magyar film a Miniszter félrelép volt, ami egy sikeres angol színdarab. Tehát nem ezen múlik. Tehát ez egy eléggé hajánál fogva előrángatott, és egyáltalán a tények alapján nem megálló magyarázat, hogy akkor pont annak nem.
Egyet mondj meg még kérlek, lehet ez a Futni mentem egy olyasfajta kultfilm, amelyet évtizedek múlva is emlegettünk egy-egy beszólás kapcsán. Mi lehet ennek a filmnek a folyománya vagy a lenyomata?
De a kultfilm az egy különböző dolog. A kultfilm az az, amit visszaidézünk, ha megnézzük, mik a magyar kultfilmek és mikből idézünk, akkor a Hippolyttól kezdve a Tanún keresztül a Megáll az időig, és a Csini babáig talán, tehát...
Sose halunk meg.
A Sose halunk megig igazad van.
Csable Csacsi.
Abból talán kevésbé. Szóval az, hogy mi kultfilm, azt inkább az idő dönti el, de nekem az a tapasztalatom, hogy ebben a műfajban, tehát a komolyabb műfajokban születnek kultfilmek. Tehát azért a Tanú azért kultfilme, valamit megragad a magyar történelemben, amit vissza tudunk idézni. A Megáll az idő szintén. Még talán a Hippolytban is vannak ilyen pontok, ami megragad valamit a kis emberből, vagy hogy mondjak egy történelem, hogy a Tizedes meg a többiek, hát ugye az oroszok már a Spájtban vannak. Én egyébként nem gondolom, hogy ez kulcsstátuszba fog kerülni ez a film, ez egy nagyon szép nézett film lesz, ugyanúgy, hogy nem került kulcsstátuszba mondjuk a Miniszter félrelép sem, de több mint 20 évig tartotta a nézőcsúcsot. Az is egy tisztelendő eredmény.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ez volt tehát a nagy mű Herendi Gáborral és Báron Györggyel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszonthallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.